ne feledkezz meg a Partizánról.
Adód 1%-ával támogasd munkánkat, hogy teret adhassunk a fontos ügyeknek.
Ahhoz, hogy tovább folytathassuk kulturális missziónkat, rá is szükség van.
Támogasd adód 1%-ával a Partizán alapítványt.
Minden információt megtalálsz a leírásban.
Nagy szeretettel üdvözlünk minden kedves Sportszórusz hallgatót. A mai adás egy több adásból álló blokk első része, amely blokkban a sportnak, tömegsportnak olyan összetevőjét vizsgáljuk, amire eddig kevesebb figyelmünk irányult, és ez a taktika különböző sportágakra milyen játékrendszer jellemző, a sport történetisége hogyan bontható ki a taktikán keresztül egyáltalán, hogyan látható ez a Sportszórusz szórakoztató ipari gépezetében, mennyire része annak, vagy mennyire tart annak ellent. Ilyesmi kérdések merültek föl bennünk, amikor kitaláltuk ezt a blokkot, de arra gondoltunk, hogy mielőtt ilyen nagyívű kérdések megválaszolására vállalkoznánk, érdemesebb egy-két adást konkrét sportágaknak szentelnünk, és egy ilyen taktikai fókuszból feldolgoznunk azt, hogy hát ha e során fölmerülnek érdekes, értékes tapasztalatok, meg részválaszok. Az első mai adásban ez az amerikai foci lesz ez a sport. Itt van velem Gelencsér Gábor, Pál Terenc.
Szerbusztok mindannyian.
És Sípos Balázs.
Hello.
Ahogy azt már megszokhattuk, én pedig Szemes Boton Bobó vagyok. Mielőtt belemennénk az amerikai foci és taktika kérdésébe, érdemesnek tűnik azért Sportszórusz szempontból is egy kicsit körüljárnunk ezt a sportágat, mert eddig mindig csak utalgattunk rá, hogy annak, amit mi Sportszórusznak hívunk, a tömegmédium szórakoztatóipari gazdasági rendszerének az egyik legközpontibb példája ez a sportág. Ebből a szempontból ti hogy látjátok, miért kerül elő, amikor a média sport és egyéb hasonló témával foglalkozó cikkek vagy könyvek születnek, akkor az amerikai foci, a Super Bowl, az szinte biztos, hogy az első oldalakon, az első példákban szerepel, még akkor is, hogyha nem amerikai szerzőről van szó, mint hogyha ez lenne a látványosság és a tömegmédiumok által generált tömegsport egyik legjobb példája.
Én beleütköztem, vagy belefutottam egy fantasztikus idézetbe, nagyon sokat hivatkozott mondatba, ami úgy szól, hogy a baseball az, amire Amerika aspirál, amilyen lenni szeretne, viszont az amerikai foci az, ami Amerika, az maga Amerika. És a 20. századi amerikai történelmet, hogyha egy picit is sport, vagy technológia, vagy média felől próbálják elbeszélni, akkor nagyon gyakran, vagy nagyon lehetséges narratíva az, hogy azt nézik végig, hogy hogyan vált a baseball helyett az amerikai foci Amerika legkedveltebb sportjává, egyben annak nézése a legkedveltebb szabadidős tevékenységé. Hogyha ilyen tévés nézettségi rátákat nézünk, ez közhely, hogy az elmúlt évszázad 10 legnézettebb eseményéből 9 a Super Bowl amerikai foci döntő volt. Valahol találtam egy ilyen adatot, most ezt én nem ellenőriztem, Bobó emlegette fel az adás előtt, hogy többen nézték valamelyik, mindegyik nagyon nézett Super Bowlt, mint a holdra szállást magát, hogy lehet találni olyan Super Bowlt, amit többen néztek legalábbis. A legelsőt, amit tévében közvetítettek 1958-ban, azt 45 millióan nézték. Fent van a YouTube-on egyébként, ilyen meglepően mainak tűnik már a közvetítési technika, színes a kép, nagyon sok vágással dolgoznak, sok szögből van fölvéve a meccs, nyilván nem vetélkedik a mai amerikai foci közvetítésekkel annak a színvonala, de hát nem úgy néz ki, mint a korabeli európai foci meccseknek a közvetítése, sokkal színesebb, szagosabb. Szóval az a nagy narratíva, vagy az a nagy sztori, hogy hogyan cserélte le a baseball az amerikai focit. És
fordítva.
A az igen, az amerikai foci a béz volt, igen. Így van, kösz. És van egy nagy amerikai regényíró, akinek egy regényével majd itt az adás második felében foglalkozni fogunk, Don DeLillo-nak hívják, aki az egyik legnagyobb élő kortárs amerikai író, írt egy Underworld című könyvet, 95-6 körül jelent meg ez a regény, 800 oldal, átfogja az egész 20. század második felét a magyar irodalomból, a párhuzamos történetekhez lehetne hasonlítani, összetettségében, sok szálon futó történetvezetésével, stb. Na és ebben a regényben még egy baseball meccs, az évszázad baseball meccse az, amivel ez az egész regény elindul. 50-es évek második felében volt ez a meccs, ami pontosan azon a napon játszottak, amikor a szovjetek az első atombombát robbantották. És egy 50 oldalas, lenyűgöző fejezettel indul ezzel a baseball meccsel az egész regény, ahol teljesen ilyen világossá van téve, hogy az amerikai lakosságnak azt az érzetét, hogy ő most itt a történelemnek a szemtanúja, hogy valami történelmi színpadra lépő föl, vagy egy történelmi színpadon játszódó eseményeknek közvetlen, aktív részese, nézője, stb. Azt egy baseball meccsen keresztül tudja megélni, átélni. És maga az atomrobbantás is csak ennek egy ilyen árnyéka, vízfénye, ezen tükröződve látszódik, hogy majd a másnapi lapoknak a címoldalán a baseball meccs eredménye és a szovjet atomrobbantás vetélkedni fog a fő szalagcímekért, hogy egymás menet lesz, tehát az a két szalagcím. És hogy már ebben a DeLillo regényben is nyilvánvaló, hogy ez még az 50-es években állhat, hogy ez egy baseball meccs legyen, de 50 évvel később már egész biztosan egy amerikai foci meccset kellene ugyanilyen eredet ponttá megtenni ahhoz, hogy hol lép be az amerikai átlag amerikai szubjektum a történelembe. Annyira erősen arra van szinkronizálva az ő időtudata vagy világidőtudata.
Igen, amit ugye már említettél, Balázs, hogy ilyen közhelyszerűen sokszor mondjuk azt, hogy a valaha volt legnézettebb események között a legtöbb helyet Super Bowl mérkőzések foglalják el, csak hogy egy számot tudjunk mellé társítani, most idén megdőlt a rekord, hiszen 123,7 millió ember nézte az idei februárban lejátszott Super Bowlt, ami egy 7,4%-os emelkedés volt a tavalyi számokhoz képest.
És mitől?
Hát ennek lehetnek különféle okai, de van egy, amit nagyon sokan felemlegetnek, ami eléggé jól mutatja azt, hogy mennyire fontos szereplője a Sportsaurusnak az amerikai foci, illetve az NFL. Ez a titkos tényező pedig lehet, hogy nem más, mint Taylor Swift, aki ugye a korunk egyik legnagyobb pop szupersztárja. Méghozzá azért került ő a képbe, mert nem olyan régen összejött egy amerikai foci játékossal az idén döntőt játszó és végül meg is nyerő Kansas City Chiefs egyik játékosával, Travis Kelce-vel, akivel egy olyan sztárpárt alkottak, amit már régen lehetett látni az amerikai sport, illetve szórakoztatóipari világban, és olyan nagy hatással volt Taylor Swiftnek a megjelenése az NFL mérkőzéseken, egészen idáig 13 meccsen vett részt.
Ezt így számon tartják,
és még rengeteg más mindent is számon tartanak, például azt, hogy Taylor Swift megjelent az NFL-ben. A rajongói közül emiatt nagyon sokan elkezdtek érdeklődni a sport iránt. Összesen 331,5 millió dolláros plusz bevétel generált ez az NFL-nek mindenféle nyomtatott sajtóban lévő megjelenésekből, tévés jogokból, reklám értékekből és mi egymásból. Plusz az is egy érdekes adalék, hogy Taylor Swift barátjának, a mezének az eladási számai 400%-kal nőttek meg.
Ki hitte volna.
Plusz, amit még szintén olvastam, és csak ez is jól mutatja, hogy ebből nem csak, hogy az NFL profitált, meg maga Taylor Swift is minden bizonnyal, hanem rengeteg ember, hogy Taylor barátjának, az egyik csapattársának, a feleségének van egy ruha márkája, és egyszer Taylor Swiftnek készített az egyik mérkőzésre egy olyan viseletet, ami magán hordozta a Kansas csapatának különféle jelvényeit, de mégis ezt egy ilyen divatosan megjelenítve, és ez akkora siker lett, hogy ez a hölgy 800 ezer Instagram követőt szerzett azután, hogy Taylor megjelent az ő kreálmányában, plusz azóta kötött egy szerződést az NFL-lel, hogy legálisan használhat mindenféle NFL logót, NFL merchandise dolgot a termékein, így ezzel csak még inkább tovább hivatalosítva ezt az új termékláncot.
Ennek kapcsán, ez tök jó, hogy mondod, ezt az Instagram követőket. Én több helyen olvastam azt a kifejezést, hogy a Taylor Swift ilyen influencer kampányá változtatta a Super Bowl-t, ami arra is rámutat, erről beszéltünk többször a hagyományos tévé alapú közvetítés, és a social médiás, illetve videó megosztós alapú sportfogyasztás váltása, ami erősen zajlik az elmúlt években. Az ezen is tetten érhető. Az amerikai foci azért is jó példa sokszor a közvetítésre, nem csak, hogy sokan nézik, hanem hogy direkt olyan szünetek vannak hagyva egy-egy izgalmas játékmenet között, hogy abba reklámok tudjanak beférni. Ugye az is már-már közhely, hogy a Super Bowl-ra készülő, a halftime show előtt után leadott reklámokat nézik a legtöbben, és ezért azok a legdrágább reklám spotok is a televíziózás történetében. És hogy ez a fajta logika, ez a fajta reklámozás, ami mai napig megvan, és mai napig külön cégek, külön videós csapatai, filmes csapatai erre a halftime show környékén leadott reklámokra készülnek, de hogy kezd átalakulni ez is a reklámozás logikája a influencerek, Instagram követők viszonyában, és ennek ez a Taylor Swift jelenség jól mutatja, hogy már nem csak az generál figyelmet, nézettséget, pénzt, dollárokat, hogy leadunk egy, nem tudom, autóreklámot, hanem hogy ilyen celebek, vagy influencerek, vagy popsztárok is reklámozzák magát a játékot, meg önmagukat, meg a hozzájuk tartozó ruhadarabokat, értékeket.
És hát ez nagyon messzire vezető olvasatot, vagy értelmezést igényelne, mert hát korábban is volt olyan, hogy influencerek, sztárok, akkor még nem influencerek, nevezték őket, hanem sztároknak, egyszer reklámokban tűntek fel. Máig is van ilyen, hogy Bob Dylan ül a Cadillac mögött, amit reklámoznak a halftime show alatt. Na, hogy az a különbség talán, hogy itt direktebb kapcsolat van a sztár és a rajongók között az Instagramon, igen, meg az egyéb ilyen social médián keresztül.
Kikerül oda.
Igen, és hogy ott oda terelik át, vagy oda terelik be, oda kapcsolják be a nézőket közvetlenül, hogy ott kövesse a sztárt, és ott lehessen direkt bebombázni őt még személyre szabottabb reklámokkal, vagy még személyre szabottabb vásárlási ajánlatokkal.
Hát meg ugye maga az NFL is azért eléggé támogatja ezt, és van, akiknek ez nem is tetszik. Ha jól emlékszem, akkor Andy Murray teniszező volt az, aki kiírta az idei NFL döntő után, hogy gratulál Taylor Swiftnek, hogy megnyerte ezt a mai döntőt, mert így rengetegszer mutatták őt a közvetítéskor, és szinte egy állandó dolog volt, hogyha valami szépet csinálta a Kansas a pályán, akkor rögtön fölvágtak Taylor Swiftre és a vele levő kis csapatra, ahol persze több más, Taylornál kisebb celebritás is jelen volt.
Nagyon-nagyon tetszik, hogy Taylornak hívod. Csak Taylor Swift. Nem, hát sok Swift, hát az író.
Hát
ez a közvetlenség.
Személyesebb, így, hogy ennyit olvastam róla, már csak a dokumentumfilmet kéne megnéznem, ami készült róla, és szintén rengetegen látták.
Szerintem az ilyen Andy Murray féle bírálatoknak, mert nyilván megvan ezeknek a helye, de ezeket mindig érdemes egy kicsit with a grain of salt kezelni.
Persze.
Igyekeztem utána olvasni annak, amennyire tudtam, hogy hogyan cserélte le a baseballt, az amerikai focit, a amerikai pszichében. Miért ez lett a legnépszerűbb? És van egy médiatörténeti oka ennek. Ez a 40-es, 50-es években indult meg, már egy icipicivel azelőtt, hogy a tévés közvetítésekkel igazán nagyot robbant volna az amerikai foci. Ezt is ugye hát világos, hogy így kitalálja az ember, hogy ennyire iszonyatosan nézett, akkor van valami vérségi hasonlóság, valami nagyon mély közösség, rokonság a foci és a tévé között. Tehát valamiért ez a legalkalmasabb, legtelevizualizálhatóbb a sportok közül, ezt mutatja a történelmi tapasztalat. De azt szokták írni, hogy már a közvetlenül a második világháború után letették ennek az alapjait, akkor még icipici liga, 8 csapatos liga volt az NFL, és elég jelentéktelen volt. A világháború alatt nagyon sokszor, hát majdnem összeomlott az egész, rengeteg játékost elvittek harcolni, iszonyatosokat buktak a csapattulajdonosok azon, hogy tovább tulajdonolták a csapatokat, de nem lehetett rendes meccseket játszani, stb. De ami nekünk érdekesebb, az a földrajzi része, hogy a legtöbb csapat az keleten és középnyugaton tömörült, és a nyugati parton, Kalifornia, meg ami ott hát körülötte van, de Kalifornia itt a fő célpont, ott nem voltak amerikai foci csapatok, ugyanúgy, ahogyan baseball csapatok sem. És nagyon sokáig nem hálózta be az egész országot, hát 8 csapat volt mindösszesen, nem hálózta be az egész országot a foci, és ez volt a 40-es évek második felének, 50-es éveknek a nagy eseménye, hogy úgymond gombamód kezdtek szaporodni a csapatok, csak éppen nem kizárólag az NFL-ben, hanem egyéb vetétás ligákban. Ugye azt biztos ti is tudjátok, hogy a Super Bowl az eredetileg a két versengő ligának, az AFL-nek és az NFL-nek a győztesének a meccse volt. Bólogatnak a kollégák.
Tudjuk.
Igen. Ahogy az volt a nagy áttörés, hogy valamikor a 40-es évek végén végre sikerült a nyugati parton, Los Angelesben egész konkrétan egy amerikai foci csapatot alapítani, akkor még azzal a feltétellel, hogy afölött, hogy minden vendégmeccsnél a hazai csapatnak $10,000 fizetnie kellett a vendégbe érkező csapatnak, afölött a Los Angeles az még plusz $5,000 fizet az utazási költségekre. Mert hogy pontosan azért nem akarták a tulajdonosok eleinte, hogy egész Amerikát befedje a liga, mert nagyon tartottak attól, hogy baromi költséges lesz ide-oda utazgatni. Joggal nyilván. Oké. Tehát, hogy ez volt az egyik fontos a fordulatban, a másik pedig az, hogy a faji szegregációt előbb sikerült felszámolni, mint a baseballban, ahol hát kimondva kimondatlanul a Jim Crow érvényesült, és nem voltak egyáltalán fekete játékosok, nem csak, hogy a fő felnőtt ligában nem, az NFL-be se voltak, hanem az egyetemi és a gimis csapatokba se játszhattak feketék, vagy színes, bármilyen színes bőrűek, csak fehérek. Ez az amerikai fociban máshol volt, ott college szinten játszhattak feketék, és nagyon jók voltak. Több ilyen fekete játékosról maradtak fent legendák 30-as, 40-es évekből, hogy legjobbak az országban, 18-25 év között, de sosem draftolták őket. Nem volt kimondva, hát nem lehetett törvénybe foglalni, hogy ebben a sportban nem játszhatnak színes bőrűek, de hát valahogy úgy alakult, hogy 100%-ig fehér maradt 40-es évek második feléig az NFL, és csak aztán indult meg egy lassú áttörés, ami mégis gyorsabb volt, mint a baseballé. De hogy mindezt az Andy Murray kommentre visszavezessem, hogy ez a Los Angeles-i terjeszkedés, ez nyilván az élelmes tulajdonosok számára Hollywood miatt volt fontos. És már akkor a 40-es évek végén megtörtént az, hát amint Los Angelesbe került a csapat, Los Angeles Rams, azt hiszem, talán máig létezik egy ilyen csapat, annak az egyik sztárjátékosa természetesen összejött egy filmcsillaggal, egy hölgyel, és hát azon nyomban gúnyosan megjegyezték mindenféle kommentátorok, sportújságírók, hogy ma most már csak annyi a dolga ennek a tulajdonosnak, hogy rávegye ezt a bizonyos hölgyet, hogy látogasson ki a hazai meccsekre, és onnantól kezdve biztosítva van a teltház. Őrjöngő fiatal férfiak 10,000-ei fogják látogatni a Los Angelesnek az összes meccsét, hogy láthassák élőben ezt a filmcsillagot, és mellesleg azt is nézhessék, hogy a pasi ahogyan teljes itt a pályán. És ugyanebben az évben, tehát hogy mások is összejöttek filmsztárokkal ebből a csapatból, odáig megy ez vissza.
Itt akkor csak az jutott eszembe, hogy talán eddig kevésbé raktuk a sportszaurusz térképére a pop zene, meg ennek a szórakoztatóiparnak ezt a szegmensét, de ezek a párok, ami ezek szerint az 50-es évek óta így vannak, a sikeres férfi sportoló és a sikeres női, vagy filmszínész, vagy énekes kapcsolata, ez sokat elmond ennek a szórakoztatóipari jellegéről. A másik meg, amire gondoltam, hogy akkor behálózza Amerikát, és akkor minden Amerikában egyre többen ezt kezdik nézni, az NFL-t, de hogy ugye a talán így a 2000-es évek óta felerősödik az is, hogy a világon mindenhol, és ez egy olyan sport, amit nem játszanak máshol kis túlzással, mint Amerikában. Nyilván vannak kisebb csapatok Magyarországon is, de hát az nem vonz olyan tömegeket, nem beszélve a közvetítésekről. Tehát tulajdonképpen ezt Amerikán kívül mindenki csak nézi a közvetítésekben. Ez nem egy olyan sport, amit gyakorolnának a nézők, hanem kifejezetten csak nézőként, távoli nézőként vannak jelen.
Szerintem a hallgatóink számára is érdekes lenne, hogyha valahogy így megpróbálnánk megfogalmazni, akár vallomásszerűen, hogy szerintünk mit néz ez a sok ember ezen a sporton, vagy mi magunk mit nézünk, mi ebben élvezetes?
Itt felmerül még egy dolog, amit eddig nem említettünk, és a szórakoztatóiparral való összefüggésben azt hiszem egy fontos tényező, az ugye a halftime show a Super Bowl-on, ami szerintem nagyon fontos része annak, hogy miért nézik ezt ennyien, vagy miért a Super Bowl a világ legnézettebb eseménye, de persze magának a sportnak a sajátosságai is benne lehetnek ebben. Egyrészt a belépési küszöb, az nem olyan túl magas. Én nem tudtam nagyon semmit az amerikai fociról, tényleg így a legalapabbnak az alaphabja volt a fejemben, mielőtt elkezdtem készülni erre az adásra, de azért úgy azt megérteni, hogy úgy mi történik nagyjából egy támadásnál, vagy hogy lehet pontot szerezni, azt elég könnyen fel tudtam fogni. Utána persze a részletek megértéséhez valószínűleg évek kellenének, de hogy az, hogy itt két csapat lögdösi egymást két pont között, és aki elér az egyik pontig, az akkor szerez pontot, ez könnyű volt megérteni, úgyhogy ezért is valószínűleg sokan be tudnak kapcsolódni. Aztán van a játéknak a darabos...
Igen. Pingpongot se nehéz megérteni, milliárdok.
Persze, ez csak az egyik része a dolognak. Aztán van a darabossága, hogy viszonylag, amennyire én érzékeltem, nem kell olyan nagyon állandóan fókuszált figyelem arról, hogy tud követni az eseményeket, hanem mindig vannak azok a megszakítások, amikor kicsit el lehet engedni a dolgot. Ez is szerintem könnyebben nézhetővé teszi, és ugye azt is talán könnyedebben meg lehet érteni, hogy miért kapcsolódik ennyi fogyasztási dolog például a Super Bowl nézéshez, miért van meg ehhez a tradicionális étel, amit esznek, meg a különféle, tehát hogy ez egy ilyen mozgós társasági esemény is, és nem feltétlenül egy koncentrált figyelem, még a reklámok is talán behozhatnak nézőket, hiszen a reklámszakemberek azért mindig erre nagyon készülnek, és megpróbálnak szórakoztató, meg vicces, meg meglepő dolgokat összeállítani.
Jó, de amikről beszélsz, azok persze hozzátartoznak, és megmutatják azt, hogy itt nem csak egy magáról a sportról van szó, hanem rárakódik nagyon sok más kontextus, ami tényleg egy ilyen nagy monstrummá összeáll, de hogy azért valószínűleg magában a játékban is kell, hogy legyen valami, amitől ez működik, és ez egy jó pont át fűznünk a beszélgetésünket arra, aminek ezt a részt dedikáljuk, a taktikai összetevőre. És szerintem azért is jó, hogy itt a taktikáról szóló blogban az amerikai focival kezdünk foglalkozni, mert hihetetlenül összetett, taktikailag összetett játékról van szó, és szinte anélkül, hogy ezeket a taktikai összetevőket egyáltalán nem is a maga mélységében, de egyáltalán tudjunk róla, hogy itt nem csak az történik, hogy brutálisan egymásnak koccannak testek, hanem előre kitalált playbookok szerint mozog minden játékos, és védekezési és támadási hadrendek csapnak össze a szemünk előtt. Enélkül talán nem is igazán érthető, meg élvezhető ez a sport. Tehát, hogy mindezzel azt akarom mondani, hogy ez a taktikai összetettsége, meg ez a taktikai fókusza, ez szerintem nagyon erősen hozzátartozik ahhoz, amitől sajátos ez a játék. Nyilván minden labdajátékban fontos a taktika, de mondjuk egy európai fociban, ahol 90 percig szinte megszakítás nélkül hömpölyög a játék, ott ez valahogy sokkal látensebben van jelen, nem minden egyes négyzetméter van előre megtervezve, nem is nagyon látható annyira a néző által, mint az amerikai fociban, ahol ugye minden játékhelyzet, rögzített játékhelyzetből indul, és 10-15 másodperc alatt le is pörög. Ami azt eredményezi, hogy minden egyes játék, amit látunk, az egyelőre megszabott hadrend szerint működik, mind a védekezési, mind a támadási oldalról.
Olyannyira, hogy ha jól emlékszem, a Lombardi nevű legendás edzőhöz kötődik ez, lehet, hogy nem hozzá, az a szokás, hogy az első 15-25 játék előre rögzítve van, és csak akkor térnek el az első 15-25 játéktól a támadó csapatok, és talán a védekezési játékok is rögzítve vannak, hogyha valami nagyon megdöbbentő megdöbbentő történik. Tehát ez első, kicsit a sakkhoz lehet hasonlítani, ahogyan a sakkban, hogyha felismertük, hogy milyen nyitással indít valamelyik mester, akkor onnantól kezdve bizonyos fokig a következő X lépés az prekódolva van, nyilván variabilitással, és nyilván reagál az ellenfélnek a lépéseire
is. Azért egy-egy ilyen játékba több játék is bele van kódolva, tehát
igen, a nagy
megvan
vonalak,
mondva, hogy
a nagy vonalak vannak meghatározva.
A irányító először olvassa mondjuk a egyik szélső elkapó mozgását, de hogyha az nem, akkor ugyanabban a játékban mi az a második, amire a figyelme irányul, ugye egy század másodpercekről van szó, tehát ezt is meg kell szabni, hogy mi a hierarchia, de hogy egy játékon belül több lehetőség is bele van kódolva.
Hát igen, mert ez a döbbenetes, hogy ott van a quarterback, vagy az irányító a pályán, aki folyamatosan monitorozza, hogy a másik 10, az ellenfél 11 védőjátékos, illetve saját 10 támadójátékosa az éppen mit csinál, és század másodpercek alatt számomra egyelőre még kiismerhetetlen módon, telepatikusan és egyéb eszközökkel jelez a saját 10 csapattársának, hogy éppen az alatt a körülbelül 2 másodperc alatt, amennyi ideje van, amíg a kezébe kerül a labda, hogy mit olvasott ki, hogy mi szerint védekezik az ellenfél, és hogy a saját játékosai akkor hogyan módosítsák az éppen
hát nem egészen így történik legalábbis az alapvető séma szerint, hanem előre, ugye a quarterback biztosan, de talán több játékos is rádiós kapcsolatban van folyamatosan az igen. edzőkkel, nem is egy edző van, hanem ugye van
a támadási, a védekezési, és mindegyik egy nagy étlappal áll a pálya szélén és olvassa.
Igen, és magukon a játékosokon is, vagy legalábbis az irányítókon mindenképpen van egy ilyen külön felcsatolt kis puska, igen, ami leírja a címszavakban, hogy az egyes játékok mit jelentenek, de ez a játék előtt bemondja.
Igen.
Ott van, és a többi játékos az szinte anélkül végzi ezt a megszabott mozgását, hogy pontosan tudná, hogy mi történik az egészben, tehát ilyen abszolút részfeladatokat látnak el, és az irányító meg, ha minden jól megy, akkor lejátszák azt a játékot, amit első helyen jelent ez, amit bemondtak. Ha meg nem, ha azt látja, hogy az ellenfél védekezése ezt nem teszi lehetővé, akkor szintén ezen a játékon belül ugrik mondjuk a második helyre és a harmadik helyre.
Igen.
De hogy maguk az elkapó játékosok vagy a védekező játékosok nem igazán módosítanak a saját mozgásukon. Ha módosítanának, akkor veszek összedőlne a rendszer. Tehát itt igazából egy ember, aki intenzíven gondolkodik, és a többi minél pontosabban próbálja végrehajtani azt, amit megbeszéltek. Nyilván...
Tom Bradyről lehet látni olyan videókat, ahol a kis ujját megmozdítja, és abból tudja az elkapó,
hát jó,
hogy...
Ez az alap, izé. Igen.
Igen, másik irányba kell futnia. Igen, hogyne.
Tehát, hogy visszatérve az eredeti kérdésedre, és most már tényleg itt a taktikában vagyunk, a taktikai kérdésben vagyunk nyakig, de hogy szerintem ez a kettőség izgi az amerikai fociban, hogy ilyen brutális sport, meg sérülések, csattanások, kicsit ilyen ez a Gumbrechti kettőség, amiről beszéltünk ott is, a fizikalitás, a testek tereket töltenek ki, zárnak el egymással szembe, és a nagyon összetett taktikai, már-már ilyen szellemi, erről fogunk beszélni, de ilyen hadászati összetettség a játéknak. Ez így a kettő egybe van, és akkor lehet azt is nézni, hogy fú, micsoda elzárást kapott, és fú, miket repülnek ezek az óriási testek, meg lehet azt is nézni, hogy ki gondolt volna arra, hogy
ennyire szabályozottan mozognak a térben, ennyire fluidan kitöltik a teret. És az, amit a Terence mond, az szerintem is nagyon fontos, ez a pulzáló ritmikussága a játéknak. Elindul, megáll folyton, mindig visszarendeződik egy kiinduló pozícióba.
Hát ugye ez egyrészt kell ahhoz, hogy ennyire szabályozott lehessen.
Igen.
Tehát, hogy a foci volt...
Ne folyjon szét.
Másrészt tényleg, amit mondasz, Terence, hogy egy másfokú figyelem, mert tudod, hogy hogy arra 10-15 másodpercre kell odafigyelni, és akkor utána
meg... Kicsit kiengedsz, aztán olyan.
Igen, mert jó értelemben nincsenek üres járatok, mert persze vannak, amikor éppen egy támadásnak vége van, de az pontosan mindenki tudja, valahogy az arra lehet számítani, hogy ez egy üres járat lesz, de amikor viszont megy a játék, akkor mindig érdemes figyelni, és nincsenek unalmas 0-0-ás mérkőzések, mint mondjuk az európai futballban.
Hát igen, hogyha az ember egy kicsit rácsúszik, hajlamos azt gondolni, hogy ez a tökéletes sport, amiből ki van szűrve az a véletlen okozta semmit tevés vagy holt idő, ami annyi sok másik sportot hajlamos megbénítani. Nekem hát volt egy...
Igen, aztán...
Persze, hát ez igen, nem esélyen egyszerű nyilván.
Igen,
vannak rossz meccsek.
Beszéltünk arról, hogy kicsit fölértékelődik itt a figyelemzavaros képernyő függőséggel megáldott világunkba egy unalmas 0-0 európai foci meccsnek a...
A zen, szinte a zent idéző.
Hát, vagy annak a, tehát, hogy itt nincsen kecmec, ezt itt végignézzük, ahogy passzolgatnak, meg csúsznak, másznak, és nem robbannak a bombák.
45 de... perc reklámok nélkül, azt hiszem ez egy NFL meccs, eléggé elképzelhetetlen nem. 45 percig. Nem.
Van egy olyan tök triviális vonatkozás, ami nekem nagyon sok gondolkodni valót adott, nevezetesen, hogy hiába, hogy iszonyat erőszakos sport az amerikai foci, kétségtelenül, és kétségtelen az is, hogy belegyökerezik egy olyan, főleg az amerikai délhez kötött militáris, fegyverviselő, nagyon macsó szubkultúrához, ami nem is annyira szubkultúra, mint majd a novemberi amerikai elnökválasztáson valószínűleg megint látni fogjuk ennek jeleit. Tehát, hogy összefonódik ezzel, hogy ismerjük ezeket a szörnyűséges, nem tudom, Trump nyilatkozatokat arról, hogy ő így hogyan utasítja helyre azt a fekete sportolót, aki letérdel a himnusz alatt, hogy tiltakozzon a faji igazságtalanság ellen, hogy egyáltalán milyen faji elnyomás működik az NFL-en belül még mindig, stb. Tehát, hogy tudjuk mindezt, viszont az is történelmi tény, hogy az európai focival szemben, az amerikai fociban nincsenek huligánok, nincsenek szurkolói botrányok, nem verekszenek össze a csapatoknak a szurkolói. Ez az egész szurkolói erőszak, ami az európai focit évtizedeken keresztül megbénította, az egyáltalán nem jellemző az amerikaira, és nem azért, mert amivel kiszűrték mondjuk az angol fociból a huligánokat, hogy felemelték a jegyárakat annyira az egekbe, hogy már csak felső középosztálybeliek látogathatják a meccseket, hanem mert hogy biztos, hogy természetesen drágák az NFL meccsekre is egyek, nem erről van szó, de mégis megmaradt egy sokkal populárisabb szórakozásnak, népszórakozásnak a meccsekre járás, és soha nem volt benne a kultúrájában az, hogy itt elszabaduljanak az indulatok, görög tüzetket gyújtsanak, aztán elkezdjenek rasszista rigmunkosokat skandálni.
Még a játéknak az összetettségéhez és az amerikai focinak egy ilyen sajátosságához azt a szempontot bedobnám, hogy ugye itt egy támadó és egy védekező felállás áll egymással szembe. Tök érdekes, hogy ezek a csapatokban teljesen különbözőek, tehát hogy aki a támadó csapatban részben van, az nem játszik a védekező részben, tehát ilyen teljes sorcserék történnek. De hogy mind a kettőben benne van egy kicsit a másik, tehát hogy amikor elindul a támadás, akkor ugye a támadó csapat a támadás elején védekezik, megpróbálja megvédeni az irányítót, aki vagy maga fut, vagy odaadja a labdát egy running backnek, vagy ő dobja el a labdát, tehát hogy ők védekeznek, és a védekező csapat játékosai, falemberei próbálják elkapni magát az irányítót. Tehát van egy ilyen szerepcsere, vagy egy kettőség, hogy a védekezésben is van egy ilyen támadó rész, hogy el kell kapni az irányítót, és előre menni, áttörni a támadó csapat védekező falát, tehát a támadásban is van egy ilyen védekezés. Tehát ez a kettőség, hogy így egymásba érnek ezek a részek, ez szerintem növeli a játéknak a komplexitását. Mondjuk az olyan hasonló jobban egységekre darabolható játékokhoz képest, mint nem tudom, vízilabda, kézilabda, kosárlabda, amikor föláll egy védelem, és a kapuja előtt, vagy a kosár alatt, és érkezik a támadójátékot, ez jobban elkülönül egymástól. Nyilván inkább arra hívja fel a figyelmet, hogy minden játékban benne van az, hogy már a védekezés az milyen formája a támadásnak, és a támadásba hogyan kell beleépíteni egy esetleges védekezést is, de itt ez szerintem hangsúlyosabb vagy komplexebbé teszi, kell olyan típusú támadó játékos, aki igazából a irányító megvédésért felelős, és kell olyan védekező játékos, aki át tudja törni ezt a falat, és hogy ez ilyen taktikai szempontból nem teszi olyan egyszerűen leírhatóvá a dolgot, hogy akkor itt az egyik csapat támad, és a másik védekezik, és meglátjuk, hogy sikerül-e kivédekezni ők, hanem ennél összetettebb a mozgás, akár fizikailag is, hogy hogyan haladnak a előre-hátra a yardokkal.
Volt egy legendás Paul Brown nevű edző, nem tudom, belefutottatok-e, az egyik első nagy amerikai foci edző, 46-47-ben vette át a róla elnevezett, bizonyos véletlenek miatt róla elnevezett, azt hiszem, Clevelandi csapatot, Cleveland Browns lett a nevük, aki elsőként mondta azt ki, hogy tudománnyá kell tennünk az amerikai futball edzősködést. És ez része volt annak a részben marketing stratégiának, részben viszont ténylegesen a sport szeretetéből, komolyan vételéből, szenvedélyes hozzávaló viszonyulásból fakadó következménynek, hogy egy ilyen szofisztikált szenvedélyé vált a középosztálybeliek számára az amerikai focinak a követése, annak a játéknak a követése, amit az előtt csak ilyen nagyon jól megtermett munkás emberek birkózásaként néztek ténylegesen azok a kevesek, akik nézték. Ez a 40-es években volt. És onnantól kezdve az, hogy tudományként kell művelni az edzősködést, az nem csak arra terjed ki, hogy a játékosokat professzionális szerződésekkel a csapathoz kötni, meg kell határozni az egész napjukat, mit tesznek, mikor edzenek, mikor hol alszanak egyet, mikor szexelnek a feleségükkel, stb. Mindezt a biotechnológia jegyében, ahol az egész sportolói testet elkezdik kialakítani, vagy szabályozni, hanem arra is kiterjedt, hogy elkezdett ugye a stratégiai felkészülés is egyre fontosabbá válni, és ekkor már a 40-es évek végén megjelenik az, ennél a Brown nevű edzőnél, ő volt az első, akinek hat fős stáb, az iszonyatosan magasnak számított, ma már nyilván több tucatnyian dolgoznak egy NFL csapat edzői stábjában, hogy ebből a hat fős stábból egy embernek kimondottan az volt a feladata, hogy egyrészt megfigyelőként a következő ellenfélnek a stratégiáját próbálja meg az előző héten leírni, hogy arra tudjanak felkészülni. Másrészt pedig az egész nyarat arra kellett neki fordítania, hogy az év során játszott tizenvalahány meccsüknek az összes minden egyes játékát, minden egyes játékosra lebontva elemezze ki. És annak alapján határozza meg, hogy mi működött, mi nem működött, milyen, ki az, aki legalább 80%-ban teljesítette az instrukciókat, hogyha 80%-ban nem teljesítette, akkor ki kell rúgni a csapatból, ez alkalmatlan, és meg kell nézni, hogy mik voltak azok a játéktípusok, amik x kellő százalékban behozták az elvárt eredményt, és amikor nem sikerültek, akkor tudni kell, hogy miért nem sikerültek. 40-es évek vége. Csávó vitte a nem tudom 80 órányi videóanyagot, kivetítőn, kikockázva, egész nyáron nézte, leírta, 2000 oldalas iratanyaggal megérkezett augusztus végén a Brown főedzőhöz, kielemezték, és annak jegyében kezdték a felkészülést a következő szezonra. 40-es évek vége. De hogy ez egy nagyon kompetitív sportról van szó, hogy amint ezt így megtudta a többi csapat, hogy ezek így csinálják, következő évben már nekik is 6 fős stábjuk volt, és néhány évvel később meg már ilyen 2000-ek zarándokoltak ehhez a Brown edzőhöz, hogy ott figyelhessék, hogy ő hogyan dolgozik, hogy hogyan válik stratégia abból a nyers adatból, amit az előző években játszott meccsek videóanyagából kiszűrtek. És ugye hát itt ez a gyerekcipő, de hogy valahogy a komplexifikáció az így kezdődik meg, hogy van 3-4-5 alapjátékunk, elkezdjük felvenni, visszanézni, igen, mind a 11 játékosra nézve visszanézni, ki mit csinált, mit rontott el, arra hogy reagált a másik, hogyan lehet elkerülni ezeket a hibákat. És ugye nyilvánvaló, hogy ez egy ilyen exponenciálisan elkezdi növelni a lehívható játékoknak a számát, mert mondhatjuk azt, hogy X játék án bukott el, akkor A helyett, hogyha A bekövetkezik, akkor B és C variációra térünk át. És így tovább, és ez 11, legalább 11 játékosra lebontva, és nyilván más tényezőkkel is lehet számolni, de hogy arra akarom ráirányítani nagyon-nagyon hangsúlyosan a figyelmet, hogy nyilvánvalóan a technicizációt, az ismétlést, a visszanézést, az elemzést követeli meg az, hogy a játék az ilyen szinten bonyolult válhasson. És az is világosnak tűnik, hogy ilyenfajta komplexifikációra a baseball nem volt például képes, mert nincs ennyi független, ilyen jellegű független változókkal, amennyire átlátom, nem dolgozik, mint ez a sport.
Nem, hát a baseball ott jött egy kicsit vissza, bár nem feltétlenül a nézettség tekintetében, csak hogy mivel ott kevesebb a változó, ezért ez, amit mondasz, ez az adatelemzés egyre kevésbé emberek által végzett, hanem egyre inkább algoritmikusan, számítógépek, statisztikai eljárások mentén alakul, és hogy a baseball az a sport volt először, ugye ezt a Moneyball kapcsán beszéltük is, ahol nincs olyan sok változó, és ezért könnyebb volt sok adatot összeszedni azokból a X számú változóból, és ebből számítógépes modelleket építeni, és azt visszaforgatni mind a scoutolásba, a játékos szerzésbe, mind a taktikák kialakításába. Az összes többi sportnak később, összes többi sport csak később tudott ebbe bekapcsolódni, mivel nem olyan egyértelműek ezek a változók, hogy egy ilyen modell olyan egyszerűen létre lehessen hozni. De abszolút ez azt is jelenti, hogy összetettségében viszont bonyolultabbak ezek a játékok. Illetve még van az a szempont is, hogy a szabályok módosulása,
hát igen.
Ez egy ilyen oda-vissza játék, hogy egy-egy szabálymódosítás teljesen át tudja alakítani a játékot, újabb lehetőségeket nyit meg, kapukat zár be.
Mi volt a legutóbbi jelentős módosítás?
Hát most például éppen nemrég jelentették be. Az elmúlt évek szabálymódosításai azok arra irányulnak, hogy kevésbé legyen veszélyes a sport, tehát egy kicsit ezt a testi ütközéseket valahogy, vagy legalábbis a sérülés veszélyt valahogy próbálják redukálni. Iszonyatosan sok ellenzője van ennek, hogy hát ez a játéknak a lényege, a szépsége veszik el. És most a legutóbbi az egy külön védekezési módot, nevezetesen amikor már túlhaladt rajtad a játékos, és így a lábát elkapva ugrik utána a védő, és így kirántja alól a lábát a futójátékosnak, és így hát nyilván az összeesik. Hát, hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon veszélyes sérülés, veszélyes védekezési mód. Eddig nem, hogy ezt lehetett, ez egy ilyen minden highlightba benne lévő gyönyörű védekezésnek minősült, és ez jövőre már például nem lehet a sport, az NFL-ben, ami azt jelenti, hogy egyre nehezebb lesz védekezni szabályosan, mert egyre kevesebb azok a megengedhető testi kontaktok, ami korábban meg abszolút a játék részét képezték. De a legfontosabb ilyen példa az, amikor ugye az a nagy különbség az amerikai foci és a rögbi között, hogy a rögbinél nem lehet a labdát előrefele passzolni. Ott valahogy emberi erővel át kell törni egy védelmi falat, és úgy eljutni a célterületre. Az amerikai focinál meg ugye egy passz megengedett előre, ami lehetővé teszi azt, hogy ne maguk a játékosok cipeljék át, gyömöszöljék át a labdát, hanem valahogy bejátsszák egy területre a labdát. Ez alapvetően meghatározta, és ez nem mindig volt így, amikor ezt bevezették az NFL-be, az alapvetően meghatározta a játéknak a karakterét, és amikor egy nagy történeti ívben gondolkozunk, akkor az talán az a legjobban megragadható az amerikai foci alakulása, hogy a passzjáték egyre inkább az előtérbe kerül. Egyre kevésbé csak azon múlik egy sikeres társadalom, hogy mennyire tudja valaki átverekedni magát a többi játékoson, hanem egyre inkább a passzjáték, a légijáték, ugye itt beszélni fogunk a háborús metaforáról, de a légierőnek az egyre hangsúlyosabb bevetése kerül az előtérbe, és itt van két nagyobb fázis, két nagyobb újító, ami, ahogy te is mondod, csapat története, vagy edző története. A 70-es évek vége, 80-as évek az Bill Walsh-nak az úgynevezett West Coast Offense nagy siker története, ami egy ilyen rövid passzos játék bevezetése volt az amerikai fociba, ami először kezdett a passzjátékra, a passzjátékot előtérbe helyezni a futójátékkal szembe.
És ugye az is tök érdekes, hogy mik voltak erre akkor a reakciók, hogy kicsit még így kis csúfolták emiatt, hogy hát ez nem is amerikai foci.
Igen, hogy finomkodik. Igen. De hát aztán sokkal sikeresebb lett, mert hogy azért rövid passzos, mert hogy még nem nyilván itt is van futójáték, meg itt is vannak hosszú passzok, tehát nem kizárólagos, de hogy ami ennek a jellemzője volt, hogy a védelmi vonal mögé bedobott rövid labdák, és az ott elkapott labda lehetővé tette, hogy a futójátékosnak nem mindenkin átverekedve kellett futnia, hanem így bekerülni a védővonal mögé, és akkor onnan elindítani egy hosszú futást. Ezek a rövid passzos játékok iszonyatosan sikeresek voltak, leginkább a San Francisco 49ers-el értek el nagy sikereket. De ugye van erre reakció, nem csak ilyen kigúnyulás, hanem hát csak a csapatoknak erre reagálni kellett valahogy, és akkor ott kezdődött el a zónázó védekezés hangsúlyosabbá válni, hogy már nem csak az van, hogy az embereket kell lekövetni, meg a falakat áttörni, hanem bizonyos területeket kell megvédeni, mert hogyha oda bedobják a labdát, és ott valaki elkapó el tudja kapni, akkor már nagyon nehéz lesz őt megállítani, ezért elkezdenek egyre több embert hátra vonni a falból a védekező csapatok, a védekező felállásban, és egyre inkább ilyen területeket is védekezni. És a másik ilyen nagy, a passzjátéknak nagy fejlődés, ez a 2000-es évektől a Tom Brady-k korszaka, akik meg hosszú, szélre kirakott indításokkal, hosszú passzokkal operálnak. Nyilván nagyon látványos ez, tehát hogy nem is csak iszonyatosan sikeres játékstílus lett ez, hanem az én szememben ezek aztán az igazi művészi megmozdulások, amikor szinte nem is lehet hozzáérni a labdához, mert átszáll mindenki feje fölött, és elkapják, és nevetve befutnak. Ez a játéknak a ma ismert kialakulásához vezetett, hogy főleg ezek a szélső elkapók kon alapul, és minél inkább a pálya széthúzásában érdekelt ez a csapat, vagy ez a támadó felállás, hogy minél nagyobb terület legyen a hosszú passzokra. És aztán eljutunk természetesen az adatelemzésig, és annak hatásáig az amerikai focira, de itt igazán számottevő változás szerintem egyelőre még nem történt az amerikai fociban, inkább egy-egy ilyen rész szempontjából fontos. Ugye mindig négy próbálkozása van egy csapatnak megtenni egy bizonyos mennyiségű yardot, különben a másik csapat veheti át a kezdeményezést, és ő fog támadni, és ezért a harmadik próbálkozás után, a negyedik próbálkozásra van egy olyan lehetőség, hogy a labdát inkább előre rúgják, és akkor annál hátrébről tudja kezdeni a támadást a mostani védekező csapat, és hogy az adatelemzések azt mutatják, vagy olyan eredményre jutottak, hogy érdemes megpróbálni negyedszerre is futni a labdával, és megtenni a yardot, mert hogy a nagyszámok alapján az jön ki, hogy ez visszajön. Vagy ugyanez a touchdown után ugye van lehetőség még egy játékot játszani, és nem a két villás kapuba belőni a labdát, hanem egy újabb kvázi touchdown-t elérni két pontért. Ezt is érdemes meg riszkírozni. Ez párhuzamba állítható azzal, amit az NFL-vel, vagy a NBA-vel, a kosárral beszéltünk a hárompontos forradalomnál, hogy egyszerűen mindazok a dolgok, amik több pontot érnek, nagy szkélen jobban megérik, még akkor is, hogyha rizikósabbak is.
A zónához szerettem volna mondani azt, nem tudom elmondani ennek az okát, nem értem még, de nagyon sok statisztika azt mutatja, hogy a Brady ellen zónázni a legnagyobb marhaság. Aha. Tehát az a fajta támadás, amiben ő kitűnő volt, ugye az elmúlt 20 év legfontosabb quarterbackje Tom Brady, de nagyon sokak szerint minden idők legnagyobb játékosa. Hogy ellene zónával védekezni teljesen értelmetlen, mert azonnal átlátja, hogy az a zóna az éppen pontosan milyen fölállású, és azzal a bizonyos két láthatatlan jelzéssel úgy olyan jeleket ad az ő elkapóinak, hogy könnyedén kijátszhassák ezeket a zónákat. Tehát emberfogással kellene próbálkozni, de az emberfogás sem lehet teljesen átlátszó, vagy nem, tehát itt az nem opció, hogy akkor a legjobb védőinket rárakjuk a ti legjobb támadóitokra, és akkor így elfogyjuk a támadást, mert ugye nem így működik itt a védekezés, hanem ahogyan a Bobo is mondta, először a védekezés az támadás, az a célja, hogy elérje a quarterbacket. Azt hiszem, hogy ez az első, akkor tehát onnantól kezdve sikeres a védekezés, igen, hogyha a quarterback nem tud passzolni. És ezért a legrafináltabb védekezési módok Tom Brady ellen, azok arra irányulnak, hogy hát hogyan állítsák meg őt, hogyan vigyék őt le a földre, és ehhez pont azt az időszakot próbálják kihasználni, mindenféle cselekkel őt megvezetve, amíg ő abban a körülbelül 2-3 másodpercben, amíg megkapja a labdát, és aztán nála van a labda, megpróbálja fölmérni, hogy éppen hogyan védekeznek ellene. És ott vannak olyan félrevezető sémák, amikről megpróbálják elhitetni vele, hogy ez egy másfajta védekezés, mint ami valójában, hogy ez alatt az idő alatt arra kényszerítsék, hogy ott toporogjon, és valamiképpen áttörjenek a falon, és őt levigyék a földre. Az is egy aranyszabály, Tom Brady ellen viszont nem szabad sosem kétszer ugyanazt a védekezési módot bevetni, mert másodjára már biztos, hogy nem fog sikerülni. De hogy az itt az érdekes, hogy az utána jövő generációban a Mahomes nevű játékos, akinek biztos találkoztatok a nevével, ő a leghíresebb quarterback, vagy a legsikeresebb quarterback, és azt hiszem, hogy többször is Super Bowl győztes, hogy arról láttam egy videót, hogy ő abban más, talán hosszú távon jobb is lesz, mint a Brady, hogy ő már egy kicsit jobban tudja cipelni a labdát. Uh-huh. És ez megint egy olyan újdonság is, meg nem is, mert nyilván régi quarterbackek is vitték a labdát maguk is, csak a Brady korszakban, hát mégis azért az volt nem csak a legnagyobb látványosság, hanem a leggyakoribb is, hogy óriási, rengeteg yardos dobásokkal operált a quarterback mindenek előtt, és nem a lábmunkája, vagy a saját cselezési képessége, vagy akár ellenálló képessége volt a nagy fegyvere. És most olyan, mint hogyha, hát ugye multifunkciós, totálisan multifunkciósá kell válnia ismét a quarterbacknek, és nem maradhat egy puszta kéz, amelyik passzol, hanem futnia is, vinnie is tudnia kell a labdát. Néhány ilyen videót láttam, lehet, hogy ez nem annyira trendsetter, mint amennyire annak tűnik, de az is lehet, hogy ez egy lehetséges evolúciós irány. És ez egy picit akár át is kötet minket az endzone-hoz, ami a DeLillo regény, aztán visszakanyarodhatunk innen stratégiai dolgokhoz, de hogy ott az egyetemen játszódik, egy fiktív egyetemen, a 70-es években, akkor is írta a DeLillo ezt a regényét, célterület magyarul, ahogy a Bobo már említette, az end zone az a része a pályának, ahova a touchdown-t be kell vinni. Na most ebben a regényben egy egyetemi amerikai foci csapatnak egy szezonját követjük végig, és itt is elhangzik ez a követelmény, hogy egy olyan quarterbackünk legyen, aki képes maga futni is, és aztán ez egy mikroplotnak egy fontos állomása, hogy a sztárjátékos, akit abban az évben odaigazoltak a csapathoz, az első fekete játékos ezen az egyetemen, ő egy ponton futóból quarterbacké lép elő. És általában van egy olyan fluiditása itt még az egyetemen a pozícióknak, vagy posztoknak, hogy ami elképzelhetetlen a profi szinten, hogy az egyik játékosból még itt válhat egy másik típusú játékos, áthelyeződhetnek más posztokra. És talán ez az egyik elsődleges oka annak, hogy ez a regény, bár az amerikai fociról szól, igazából, vagy látszólag az a tárgya, de hogy valójában én azt hiszem, hogy stratégiai szempontból a mai amerikai foci működésére nézve talán keveset árul el ez a regény, másban van az erőssége. Előre is vezetném, hogy szerintem miben, és aztán vitatkozzatok vele, hogy abban, hogy viszont rendkívül szuggesztíven, borzasztó erősen megmutatja azt, hogy milyen sportolóként ennek a rendszernek, ennek a gépezetnek egy csavarja lenni. Milyen fajta önfeladást, személyiség le- és átépítést igényel.
És ez átvezet ahhoz a nem tudom, párhuzamhoz, vagy hasonlathoz, ami mindig fölmerül a sport kapcsán, hogy a sport az a háborúnak lenne valamilyen leképezése, csak már nem életekre megy a játék, hanem ezt szabályozott keretek között szimbolikusan el lehet területeket foglalni, szimbolikusan le lehet győzni egymást, ugye világversenyeken nemzetek tudnak összecsapni, stb. Stb. És ugye hát ez a regény nem csak azzal, hogy ilyen a sportolóknak ez a militáns életrendje, vagy életmódja, meg gondolkodása, hanem már azzal is, hogy a hidegháborús milliójébe játszódik az egész könyv, és talán az amerikai foci mellett a másik legerősebb szál az a nukleáris háború lehetőségei, veszélyei, és ezekről...
Effektíve két dolog érdekli a főhőst, elbeszélő főhőst, Gary Harkness-t, egyrészt az amerikai foci, aminélkül úgy érzi, semmit nem ér az egész élete, másrészt pedig a tömegpusztító fegyverek, azoknak a hatásai, a nukleáris háborúskodás, és az a nukleáris Armageddon, amit akár szimulált, akár valóságos helyzetekben ezek a fegyverek okoznak a Földön. Ezt különböző tantárgyakon tanulja, és lelkesen olvas a pusztítás különböző képeiről, történeteiről.
És van egy rész, a három nagy fejezetből áll, vagy három nagy részből áll a könyv, és annak a második része egy nagy meccs leírása. Egy fiktív meccsnek a 40 oldalon keresztül borzasztóan érdekes leírása, és annak a bevezetőjében van egy nagyon furcsa szerzői kommentár. Azért mondom, hogy furcsa, mert itt a Gary az én elbeszélője a történetnek, és a narrátor nem nagyon szólal meg, vagy hát Gary maga a narrátor, de itt kilép egy ilyen külső hang szólal meg, ami pont erről kezd el beszélni, és ezt problematizálja, ami azért is fontos, mármint ezt a sport háború megfeleltetést problematizálja, ami azért is fontos, mert a könyvet olvasva nagyon sok értelmező ezt játssza ki, hogy az amerikai foci hogyan képzi le a háborúskodást, és annak a pszichológiai, társadalmi lecsapódásai az ebbe a kis mikroközösségben, a Logos College-ban és az amerikai foci csapatban hogyan történik, de maga a regény kicsit ellentart ennek, és ott egy szereplőt idéz a regényből, aki azt mondja, hogy nem, a háború az háború, ez teljesen máshogy történik itt, amit én is gondolok, hogy ez egy ilyen gyanúsan olcsó, vagy gyanúsan egyszerű megfeleltető, gyanúsan egyszerű értelmezés a dolgoknak. Itt a regény kommentálja azt is mondja, hogy a kommentátorok nagy kedvence ez, hogy ezt így el lehet mondani közvetítések során, de hogy nyilván mást jelent, amikor elfoglalják egy országnak egy területét, és mást jelent az, amikor egy touchdown történik. Itt, amit mond, hogy sokkal inkább arról a rendről van szó, amit idéztél te is, Balázs, hogy egyszerűen rendezett mozgások és rendezett összefüggő komplex rendszerek tudnak létrejönni egy ilyen játék során, ami szuggesztív hatással bír a nézőre. Másrészt a nézőt nem a háború átélése motiválja, hanem a, ahogy mondja, a színek, a szagok, a számok, a mindenféle statisztikák, történetek, amiket hát mi is ismerünk sportrajongóként, pontosan tudjuk a nevét, a történetét, és számtalan, szinte jelentéktelenek tűnő részletét, és extra információját az egyes játékosoknak, az egyes csapatoknak. Én szerintem a 98-tól 2004-ig tartó időszakban olasz másodosztályig tudom a keresztneveit focistáknak. Nem tudom miért, de hogy ez is hozzá, tehát, hogy hozzátartozik ez, és hogy ez, ami igazán a rend és a ráció megtestesülése mellett bevonza a nézőt, és nem az, hogy háborús eseményeket él hát rendezett körülmények között. És ez tovább gondoltam ezt a megjegyzést, hogy nem is a háború a jó metafora, hogyha a sport nézőjét nézzük, vagy nem biztos, hogy az, hanem sokkal inkább a filológus lesz itt a szempontunk. Azt nem én találtam ki, hogy a modern rajongó, aki a popkulturális termékek iránt rajongó, az olyan tüneteket mutat, mint egy filológus a 19. század végén. Jelentéktelen részletekre irányuló figyelem, adatok összegyűjtése, és nem a nagy értelmezések meg az esztétikai leírásokban érdekelt, hanem hogy azokat a saját archívumát akár építő, újságcikkeket kivágó és fölösleges adatokat számon tartó hozzáállás, ami a rajongót jellemzi a populáris kultúrában, és szerintem ez nagyon is igaz a sportrajongóra, aki ezeket így az egyes eseményeket, meg játékosokat így körülírja, és felhalmoz ilyen tudásokat, amire egy egyszerű halandó nem is vállalkozna, vagy nem is érdeklődik, vagy nem is tud róla, és egy ilyen keretet biztosít a játéknak egy más szinten való értelmezéséhez, de ő nem is végzi el ezt az értelmezést, és ami azt is jelenti, hogy mély taktikai elemzésekbe egy igazi sportrajongó nem is megy bele, hanem csak elmondja, hogy nem ott szokott játszani XY, ahol most játszik, ez érdekes, de nem kezdi el lebontani ennek az értelmezését, hogy egy filológus is inkább csak az adatot gyűjti, meg körülírja a dolgot, és én így gondoltam tovább ezt a Delillói részt, hogy a néző szempontjából ezek az összetevők húzzák be, meg a rajongót így lehet legjobban értelmezni, és az, hogy háborút tud átélni, meg annak a pszichológiai, társadalmi lecsapódásait ilyen rendezettebb körülmények között tudja feldolgozni, vagy kipróbálni, az szerintem kevésbé, vagy az ilyen csalóka, hogyha az erre... Azt mondja ezt, aki nem sportrajongó.
Azt mondja ugyanez a szakasz, hogy nem is pusztán rend, hanem civilizáció az amerikai foci. Uh-huh. Egy olyan rendet alkot, ami szinte civilizációvá áll össze, és azt hiszem, hogy van egy sokkal elemibb különbség is, ami miatt pláne ma, amikor mindannyian tudjuk, hogy mi történik, vagy éppen, hogy nem tudjuk, hogy pontosan mi történik, de tudjuk, hogy ami rettentő történik Ukrajnában vagy Gázában. Azt is tudjuk, hogy a háború az elem ilyen a transzgresszusról szól, arról szól, hogy nincsenek szabályok. Nem hozható semmilyen szabály, semmilyen törvény, nincs az a nemzetközi törvénykező testület, amely olyan szabályokat iktathatna, amelyet betartanának a hadviselő felek. De ezt pár napja fogadta el az ENSZ-nek a biztonsági tanácsa azonnali tűzszünetnek a kötelezvényét Izraelre nézve, semmiféle kötelező érvénye nincsen, és nem lehet érvényesíteni sem. Mit tud ehhez képest a sport? Azt tudja, hogy nem lehetséges benne transzgresszus. Hogyha transzgresszus történik, büntetés jár érte. Nincs olyan amerikai foci meccs, ami újraírhatná az amerikai focinak a játékszabályait. Nem történhet olyan a pályán, amivel megsemmisülnének a szabályok. És természetesen minden sport, így az amerikai foci is védi az ember életet, és nem az ember életnek a kioltása, tehát a végső transzgresszus a célja szemben a háborúval. Így ennyiben egy hidegháborús kontextusban, amikor bármikor kitörhet egy olyan atomháború, ami olyannyira nem ismer semmilyen szabályokat, hogy még az önvédelemnek az elemi állítólag, nem tudom, sokak szerint biológiai vagy civilizációs alapszabályát is figyelmen kívül hagyná, hiszen hogyha engedné az atomháborút, nukleáris atomháborút kitörni, akkor az szükségképpen azzal a következménnyel járna, hogy a támadó fél maga is hosszú távon valószínűleg megsemmisülne.
Ugye az Endzone cím ezt a történelmi állapotot is így játékba hozza, hogy ez a végső állomáshoz jut el a politika és a hadtörténet is, hogy...
Így van, és nagyon rögtön mondok ehhez majd valamit, hogy ezt hogyan hozza játékba a szöveg, de hogy így ennyiben nem véletlen, hogy ebben az időszakban, amikor felmerül ez a civilizációkat felszámoló és civilizációsan önfelszámoló háborús típus, a nukleáris háború, akkor válik igazán vonzóvá a játék, mint igen, jótékony igen. illúzió, ami éppen, hogy civilizációt fog teremteni ebben a helyzetben, mert őrzi a szabályokat, és megélhetővé teszi a rendet, a rendben időtállóságát. Ez vonatkozik a játékra. De magában a regényben van még két játék, két nagyon fontos játék az amerikai foci meccsen kívül, amit a Bobó említett, és aminek a leírása tényleg lenyűgöző, egyes szám első személyből villanásokat látunk a pályán, nem kapunk nagy totált arról, hogy mi történik, hanem csak egy-egy játékosnak az elfutása, gesztusa, egy-egy ütközés, egy-egy földre kerülés látszik 40 oldalon keresztül olyan, mint hogyha valami kassáki szabad verset kereszteztek volna egy nagyon gyorsra vágott videóklippel a 90-es évekből, szóval hogy tényleg lenyűgöző nyelvi szinesztetikus élmény. De hogy van még két játék, az egyik az az, hogy iszonyatos mínusz nem tudom hány 20-30 fokban, hóviharban, kétszer hét hallgató elkezd egy ilyen primitív vagy barbár amerikai foci meccset játszani. Nem civilizált módon, hanem pálya nélkül, vagy hát maga a pálya ugye eltűnik, mert akkor a havazás, hogy 3 méterre lehet látni, és befedi őket is, meg a pályát is. Tehát tulajdonképpen pálya nélkül, edző nélkül, nézők nélkül, mert nem állnak ott néhányan, de igazából nem lehet látni, hogy
mi történik. De eltűnnek a nézők is aztán, ahogy aztán a szabályok is.
És hogy pontosan ez a lényeg, hogy eleinte még alapszabályokat megtartanak abból, ahogyan játszani szokták a játékot, de maga ez az 5-6 oldalas szakasz, egy lenyűgöző, nagyon-nagyon zavarba ejtő, nagyon szépen megírt szakasz, arról szól, hogy a játékosok maguk fokozatosan kiiktatják a szabályokat. Tehát pont azt csinálja itt a játék, amit az imént mondtam, hogy a sport az nem csinál, nem lehet, nem marad sport a sport, hogyha közben kiiktatjuk a szabályokat. Itt ez a gondolatkísérlet van színre vive, hogy na mi van, hogyha mégis? Mi van, hogyha valaki elkezdi bemondani, hogy mostantól nincs passz? Mostantól csak ütközni lehet, és birkózni nem. Mostantól csak földre lehet vinni a másikat. Mostantól nincsen touchdown. Kivonódnak az amerikai focinak a szabályai, és az a döbbenetes, és attól nagyon szép szerintem, talán akár katartikus ez az egész szakasz, hogy annak ellenére, hogy minden létező szabály, ami alapján azt, amit ott ők csinálnak, 7-7 ellen a hóviharban, tehát ami alapján ezt a tevékenységet amerikai focinak lehetne nevezni, az hiába, hogy eltűnik az összes jellegzetesség, mégis megóvja ezt a tevékenységet attól, hogy puszta anarchiába zülledjen. Hogy ez a döbbenetes, hogy játék marad egészen a legvégéig, hogy hiába, hogy már mindenkinek csak annyi a célja, hogy földre vigye az ellenfelét, nem válik tömegverekedéssé, nem válik anarchiává vagy huliganizmussá, és soha nem lesz az a célja, hogy elpusztítsa a másikat. És olyan, mint hogyha ezt akarná allegorizálni a dolog, mindent kivonunk, környezetet, nézőket, szabályokat, stb., és akkor sem, hogyha úgy onnan indultunk
ki... Nem az a magja, igen.
Igen, nem, hanem megmarad a játékosságnak a magja. Igen, a játékosság mag marad meg, és nem a pusztítani vágyás marad meg. És hát aztán egyszer csak így már tényleg minden elfogy, és akkor hívják is a főszereplőt, és így tulajdonképpen nincs egy ilyen nagy látványos konklúziója az egésznek, mindenki szétfagyott, elfáradt, stb., és akkor amilyen spontán kialakult, olyan spontán véget is ér ez a játék. Nem jön egy külső autoritás, aki lefújja a meccset, hanem hát így szétszélednek tulajdonképpen épp, hogy véletlenül, mint ahogyan összeálltak játszani.
Van viszont egy szempont, amit a regény fölkínál, ami viszont egy másik szinten a háborúskodás és a sport kapcsolatát viszont megerősíti, és nem aláássa. Ezt megpróbálom fölfejteni, mert több részből áll. Itt fontos megemlíteni Molnár Gábor Tamásnak is egy magyar nyelvű elemzését a regényről, mert valami ilyesmi fele indul elő is. Ő arra hívja fel a figyelmet, hogy mennyire sok olyan jelenet van a szövegben, amikor a nyelv és a kommunikáció nem a klasszikus módon működik, tehát nem jelentéseket hoz létre, azokat nem értelmezik a szereplők, és nem ez a, hát, hogy úgy mondjam, logocentrikus felfogás uralkodik a szóhasználatukban. Ez azért sem feltétlenül rossz kifejezés ide a logocentrizmus, mert ugye a Logos College-ban játszunk, és ez a Logos College ezen a nagy meccsen, a második meccsen vereséget szenved, itt sok értelmező ez a értelembe vetett hitnek, meg ennek a nyelvhasználatnak, a Logosnak a bukását is belelátják abba, hogy a Logos College veszít. Olyan jelenetek ezek, amikről beszélhetünk, hogy az egyik játékos például németül tanul meg verseket, főleg Rilke verseket, anélkül, hogy tudna németül, és csak pusztán a hangalakokat mondja ki, mert ez számára valamilyen megnyugtatóan hangzik.
Ez a kimondhatatlanról szóló óra, aki a nevet viseli az óra, The Untellable,
igen,
amire tanulja ezeket. Egy másik ponton elhangzik, azt hiszem ebben a regényben, hogyha létezik a kimondhatatlan, az biztos németül mondódik.
Igen. Nagyon sok ilyen dadogás, egyszótagos szavaknak, ahol szintén, ha valahogy a hangalakok tolakodnak elő, és nem a jelentések szervezik bizonyos jeleneteket, illetve magát a játékot is, ebbe a leírásba, ebbe a tényleg ilyen avantgárd meccsleírásban a nagyon sok bekezdés, csupán egy-egy játék figurának a neve, amik ugye minden csapatnál más, hogy hogyan nevezik el az egy-egy figurákat, és ennek is nagyon nagy jelentőséget tulajdonítanak, hogy mi egy játéknak a neve, de hát nyilván ennek nincsen olyan jelentése, hogy például az olvasó nem tudja, hogy ezek mit jelentenek. Így nem csak a játékot nem tudjuk elképzelni, hanem szinte értelmetlen szavak sorakoznak egymás után, ahogy a quarterback bemond szinte random neveket ott a játékon belül. Viszont azt is mondja a regény, hogy az amerikai foci az egyetlen sport, amit a nyelv vezérel. Pont emiatt, hogy az irányító bemondja, hogy nem tudom, let me too, és akkor mindenki tudja, hogy mit kell futni, meg mit kell csinálni. És hogy akkor bejön ez a fajta jelhasználat, vagy bejön ez a fajta nyelvhasználat, hogy nem a jelentések szervezik úgy, ahogy a hagyományos értelemben gondolnánk, hanem valahogy egy ilyen műveleti jellege van. Bemondunk egy szót, és akkor testek elkezdenek úgy mozogni, és lezajlik egy ilyen parancs, egy utasítás, vagy hát a számítógépes...
Egy műveletsor. Igen.
És ez hozza be, és akkor itt kapcsolnám össze a háborúval, meg a modern, főleg digitális, de akár elektronikus technológiákkal, hogy ez a parancsor által vezérelt operatív jellege a különböző működéseknek, a jeleknek az ilyen fokú, vagy ilyen típusú használata, ez kerül előtérbe a regénybe, akár konkrét példa is van a háborúra, ugye az utolsó előtti fejezetben egy szimulációt játszanak.
Ez lett volna a harmadik játék, amit felhoztam volna.
Hogy egy háborús szimulációt játszanak a játékosok, a egyik tanárral a pár hallgatója, köztük a főszereplő is, és hogy maga a modern hadászat is elkezd egyre inkább úgy működni, mint egy ilyen algoritmikus parancsorok által vezérelt rendszer, ahol bejön egy input információ, hogy hogyan állnak föl a seregek, vagy milyen tényezők vannak, akár az időjárástól a fegyverszámon át, stb. Ez alapján lefut az algoritmus, hogy mit kell lépni, vagy csinálni, és ennek kimegy egy output információ, ami átrendezi az adott rendszert, ami egy újabb inputot eredményez, és így tovább. És hogy ez történik az amerikai fociban is, és ezt hangsúlyozza ki a regény is. A coach, aki a nagy gurúja ennek az egész játéknak, ő egy nagy nevű edző volt korábban, de ilyen-olyan okok miatt bukott, és most kezdi újra ebbe a kis texasi college-ban a működését. Ő általában egy toronyban van, onnan nézi a meccseket, őt nem is nagyon látják a játékosok, hanem ő onnan föntről átlátja, hogy mi történik, majd küldi le az utasítást a többi edzőn keresztül a játékosoknak, és így megy a játék. Tehát azt akartam mindezzel bemutatni, hogy ez az operatív működés, vagy ez az algoritmikus működés, ezt a szimulációknál ezt iteratív algoritmusoknak mondják, tehát amik ilyen ismétlődve futnak le, átrendezik a diszkrét elemek rendszerét, majd ez egy újabb inputként szolgál, ami miatt egy újabb algoritmus lefut. Ez az, ami főleg az amerikai focinál, hogy az ennyire rögzített játékes esetekből áll, és ott nagyon könnyű ezt működtetni, hogy hány yardot jutottunk előre, hogy védekezik az ellenfél, milyen játékosaink vannak, mi történt eddig, jó, akkor ezt a stratégiát hívjuk, 15 másodperc, újabb információk jönnek be, újabb mozgásokat hívunk le, és hogy ez a fajta működés, hogy amiről a Delillo is beszél, ez nem csak a sportot a háborúval, hanem ezzel a technikai működéssel köti össze, amiben már valahogy eltűnt az ember, vagy eltűnik az ember, hanem az ember csak egy ilyen alkatrész benne. Itt kapcsolódnék vissza, amit mondtál, hogy szerintem így szól arról a könyv, hogy milyen egy ilyen militáns életmódban, meg logikában élni, hogy milyen egy olyan működésben lenni, egy olyan világban élni, amely világot már nem az emberi tulajdonságok, a jelentések, azok értelmezése vezérel, hanem utasítások, parancsorok vezérelnek, ezek futnak le, és te benne, ha jól akarsz működni, ha nem akarod azt, hogy ki es belőle, akkor minél jobban egy olyan alkatrészé próbálsz alakulni, ami ezeket a utasításokat jól tudja követni, meg jól be tudod gyakorolni, ugyanolyan iteratívan magadba, ahogy ezek a játékok is működnek. Tehát valahogy ezt a technológiailag vezérelt világunkat is leírja az, ahogy a háborúról és a sportról és a kettő hasonlóságáról beszél a regény, de ezen a szinten, és nem azon a pszichologizáló szinten, amit maga a regény is elutasít, hogy a sport az a háború ilyen egyszerű leképezése lenne. Világos ez így, amit próbáltam összerakni ezekből a...
Igen, szerintem ez világos, és sok minden eszembe jut, ezeket most már nincs időnk kibontani, csak egy valamit dobnék be, ami nagyon beakadt, regényből, hogy hiperatavisztikusságról és poétikus mitologizálásról beszélnek nagyon sokat. Ezen a nagy meccsen, amit a két csapat vív, állandóan visszatérő metafora a másiknak a megevése, felfalása. Nem csak megölnek, hanem megesznek. Ugye egy atavisztikus félelem, hogy akikkel játszunk, azok minket kannibalisztikus módon el fognak fogyasztani. És az összes ilyen az atavisztikusba, ősibe, kimondhatatlanul ősibe, vagy pedig a kimondható szféráján túliba, valami teológikus végső jelentésbe, vagy akár parúsziába, végső feloldódásba, a személyiségnek egy rajta túlmutató istenséggel való egyesülésébe vetett hit, vagy ezeknek a fantáziái átszövik ezt a hipertechnicizált regényt. Ez a különleges, hogy itt ezek a nagyon rigid szisztemek, amikről a Bobó beszél, teljes joggal, de ezek állandóan szellemeket állítanak tulajdonképpen elő. Ghosts in the machine, hogy ezek a csavarok a gépezetben, ezek a logaritmusok iterálásával, a saját funkciójuknak az iterálásával, ismétlésével, a parancsoknak a teljesítésével, ahogyan már korábban mondtam, valami fajta általuk spirituálisnak érzett feloldódásnak lesznek a részesei, vagy reménybeli részesei legalábbis.
Hát ugye ezt meg fölerősíti, hogy egy sivatagban van ez a college. Én nagyjából azt a benyomást kelti a regényben, hogy tényleg semmi nem lenne körülötte.
És város biztos nincs.
És hogy néha ott sétálnak a szereplők, vagy hát a főszereplő előszeretettel bandukol, és tényleg egy ilyen az aszketikus életmód, és ez a millió egy ilyen remete, vagy szerzetesi felhangokat is kelt, hogy a aszketikus és rutinizált gyakorlatok itt elvonulva a városzajától ilyen spirituális megvilágosodáshoz vezetheti el őket. Nagyon összetett a regény, és ezzel, tehát, hogy
ez még ez sem, még annyi, hogy még ez sem ilyen egyszerű, hogy beépülnek a rendszerbe, mert a főszereplő az egyszer föllázad, a lázadásáért nem megbüntetik, hanem megjutalmazzák azzal, hogy ő lesz a támadó csapat kapitánya, ugyanakkor jelzik, hogy ezért cserébe őt folyamatosan basztatni fogja az edző. Igen. De azt mondja, hogy ez így is nagyszerű, és remélem, hogy majd rá lesz írva a mezér a következő évben, a szezonban, hogy ő a kapitány, majd a legutolsó jelenetben felkeresi a fekete sztár sportolót, akivel van egy páros jelenet, ezzel zárul a regény, ahol is ez a fekete elmondja, hogy ő abba hagyja. Vége. Ő tanulni szeretne, abba hagyja az amerikai focit, és ez nagyon megdöbbenti az egyébként roppant rezignált főszereplőnket, aki végül oda lyukad ki, hogy ő is fölhagy az evéssel, és hát az ivással talán nem, de az evéssel mindenképpen, és egy ilyen hiper aszketikus trippet fog mostantól elkezdeni folytatni, ami szintén egyszerre értelmezhető úgy is, mint egy lázadás az amerikai foci rendszerre szemben, hát nyilván, hogyha ő abba hagyja a tápanyagok bevitelét, akkor nem fog tudni amerikai focizni kimondottan magas szinten. Ugyanakkor viszont az önfeladásnak, akár önfeláldozásnak egy olyan aszketikus gyakorlatáról van szó, ami egy másik irányból maxolja ki azt, amit a rendszer követel. És tehát egy nagyon ambivalens lázadás, nagyon ambivalens lépés, amiről megállapíthatatlan, hogy a rendszer mellett vagy ellen teszi-e. Ez is ambivalenciát növeli.
Igen, nagyon összetett a regény, és nem eldönthető, vagy nem teszi le a garast az, hogy az emberi, emberen túli, embertelen működéseknél, hogy melyiken ironizál éppen, vagy hogy melyik a követendő, mert néha tényleg ez a önfegyelemen alapuló aszketikus életmód ilyen kívánatosként, néha nagyon rigid és militáns ijesztőként tűnik fel, de néha ez a emberibe, meg a emberi jelentésekbe vetett hit is idejét múlt, és idióta hozzáállásnak tűnik a regénybe, tehát hogy talán az egyik zavarba ejtő értéke, hogy ezt így megpiszkálja ezeket a dolgokat, de hogy nem egy ilyen tanmesévé fut ki, hogy hát igen.
Jobb volt régen,
vagy jobb most, vagy bármi, hanem ennek az összetettségét mutatja meg. Miközben meg úgy tűnik, mint hogy egy ilyen nagyon egyszerű college story lenne. Engem lépre csalt a regény, azt hittem, hogy ó, hát 200 oldal, itt vagyunk egy egyetemi kisváros, ezt ismerem, hogy itt mi fog történni, és úgy is meséli, mintha ez lenne, de közben ilyen szinteket pakolgat egymásra.
Úgyhogy bárki fordító esetleg hallgatott minket idáig, annak javasoljuk, hogy olvassa ezt el, és aztán fordítsa le a nagy közönség számára is, akik meg szívesen olvasnak angolul, azok olvassák el az eredeti nyelven Don DeLillo Endzone című regényét. Szerintem a végére értünk a mai adásnak, nagyon szépen köszönjük a figyelmet. Folytatni fogjuk ezeket a stratégiai és taktikai mélyfúrásokat, még biztos, hogy a zenefelről is muszáj lesz beszélnünk, mert korán sem értünk itt a dolognak a végére, de a következő alkalommal egy másik sportágon fogunk, másik sportágat fogunk próbára tenni, és egy másik sportág fog bennünket, magunkat is próbára tenni. Köszönjük szépen a figyelmüket, találkozunk legközelebb, viszonthallásra.
Viszonthallásra.
És sziasztok!
Ne feledkezz meg a Partizánról.
Adód 1%-ával támogasd munkánkat, hogy teret adhassunk a fontos ügyeknek.
Ahhoz, hogy tovább folytathassuk kulturális missziónkat, rád is szükség van.
Támogasd adód 1%-ával a Partizán alapítványt.
Minden információt megtalálsz a leírásban.